zenemestereit. A zenemestereit hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Október 1-től a három gyermekes édesanyáknak is SZIA-mentes lesz a jövedelmük. Jövő januártól az intézkedést a két gyermekes édesanyákra is kiterjeszték, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára. Benede Attila hangsúlyozta, a kedvezmény októbertől 250 ezer édesanyát érint, akiknél átlagosan 109 ezer forint marad, a januártól beinduló rendszerrel pedig 1 millióra emelkedik a kedvezményezettek száma. Az intézkedés minden típusú bérjövedelemre vonatkozik, húzta alá a helyettes államtitkár. Szavai szerint az SZIA mentességgel és a családi adókedvezmény megduplázásával akár 3,5 millió forint maradhat egy három gyermekes családnál, ami egy nagyon komoly összeg. Ha van akarat, akkor meg lehet állítani az illegális migrációt, jelentette ki az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára Szegeden. Zsigmond Barna Pál a Migráció Kutató Intézet által a 2015-ös európai migrációs krízis 10. évfordulója alkalmából rendezett konferencián újságíróknak azt mondta, ha van akarat, stratégia az illegális migráció megállítására, akkor hozzá lehet rendelni hatékony eszközöket, hiszen a magyar rendszer működik. A politikus úgy fogalmazott, a magyar rendszer nagyon egyszerű, védeni kell a külső határokat, az Európai Unión kívül kell átvenni a kérelmeket, hatékony kiutasítási rendszerre van szükség, segítséget azokba az országokba kell vinni, ahonnan kibocsátják a menekülteket, és fel kell lépni az embercsempészek ellen. A Demián Sándor program részét képező minden vállalkozásnak legyen saját honlapja elnevezési pályázatnak köszönhetően már 1300 hazai cég rendelkezik honlappal és social media felülettel, mondta Szabados Rihárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára Budapesten. A Neumann Technológiai Fesztiválon, ami egyben a minden vállalkozásnak legyen saját honlapja pályázat, hivatalos záróeseménye is volt, Szabados Rihárd közölte, ez az 1300 cég főként a szolgáltató és kereskedelmi szektorból került ki. Az államtitkár ismertette, hogy a pályázat indulását követően 13 ezer cég regisztrált, közülük a folyamatos értékelés következtében 4300-an már megkapták a pozitív támogatói döntést, ami ebben az esetben egy utalvány. Szabados Rihárd kiemelte, a programban rendelkezésre álló 9 milliárd forintból körülbelül 6000 vállalkozást tudnak támogatni. Nyitott pincék, dűlő túrák és kulturális események várják az érdeklődőket október 3-a és 5-e között a Tokaj hegyaljai szüreti napokon, Magyarország egyik legrégebbi szüreti fesztiválján. Az 1932 óta megtartott rendezvény helyszíne idén a Tokaji Fesztiválkatlan, de a település számos pontján is programokkal készülnek a hétvégén. Többek között a Tokaj Hegyalja Egyetem mezőgazdasági technikumában szombaton egész napos szüreti kavalkáddal várják a látogatókat, és a Tokaji Borászok Asztaltársasága is dűlőtúrákat szervez ezen a napon. Emellett egész hétvégén nyitott pincék és kulturális események színesítik a programot, a fesztivál helyszínei között pedig városnéző sétavonat és elektromos kisbusz is közlekedik. A fesztivál célja, hogy a tokaji borvidék hagyományait, értékeit és kulturális sokszínűségét bemutassák a nagy közönségnek. Sport. Elindult a jegyértékesítés az Európa bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda válogatott első Eurókupa mérkőzésére, amelyen október 16-án Nagykanizsán a törököket fogadja. A nemzeti csapat három nappal később Prágában a csehek vendégeként lép pályára. Az Eurókupában a tavalyi kontinens viadal három érmese illetve a következő Európa-bajnokság 5 társrendezője szerepel 2-4-es csoportban, vagyis ezek a válogatottak nem vesznek részt a jövő évi EB-selejtező sorozatában. A kvartettek első 2 helyezettje jut a sorozat történetében először sorra kerülő, jövő szeptemberi 4-es döntőbe. Végül az időjárásról. Északkelet felől magasabb szinteken egyre vastagabb felhőzet érkezik, így nagy részt felhős idő várható, de kisebb-nagyobb szakadozások időszakosan lehetnek. Kevés helyen gyenge csapadék előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul, de az északkeleti kevésbé felhős és szélvédett helyeken ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Mai műsorunkban először egy készülő piarista olvasókönyvről lesz szó, majd ellátogatunk a Mezőgazdasági Múzeum Takács István kiállítására, és végül az idén 50 éves A cápa című filmről is szólunk. Ha tehetik, maradjanak velünk! Bozók Ferenc atyával, piarista szerzetessel beszélgetek itt a Kalazantinum épületében, és amikor azt mondtad nekem, hogy egy piarista olvasókönyvön dolgozol, bennem olyan képzetek támadtak, vagy keletkeztek, hogy valami olvasmányos könyvet, vagy olvasnivalót állítasz össze a piarista gimnáziumok, vagy iskolák számára. Hát messze nem erről van szó.
Piarista olvasókönyv azt jelenti, hogy a nagy, jeles, klasszikus, főleg szépírók, de nem csak szépírók, hanem memoárírók, történelmi személyiségek, tehát irodalomtörténeti, vagy művelődéstörténeti, vagy kultúrtörténeti szempontból jelentős figurák, akik vagy piarista iskolába jártak, vagy valamelyik piarista személyhez, szerzeteshez, vagy intézményhez, vagy épülethez kötődnek, az ő emlékeik, vallomásaik versben, prózában, memoár. Ezt jelenti röviden zanzásítva a piarista olvasókönyv kifejezés. Tehát szöveggyűjteménynek szöveggyűjtemény is mondhatjuk, hogy egyfajta antológia, de nem az a célja, vagy nem kizárólag az a célja, hogy piarista diákok számára valamiféle szöveggyűjteményt vagy olvasókönyvet állítsunk össze, hanem hogy demonstráljuk azokat az értékeket, amelyeket a piarista rend a magyarországi történelme során felvonultatott, és hogy akik emlékeznek róluk különböző aspektusokból, vagy az illető piarista szerzetes, vagy valamiféle személyes emléket olyan is van, hogy fiktív emlék, de mégis a piaristákhoz kötődik, és az illető is kötődött a piaristákhoz. Tehát zömmel olyan szerzőknek a művei vagy műveinek részletei szerepelnek ebben a válogatásban, antológiában, akik vagy többségük ténylegesen piarista diák is volt, és vannak, akik pedig piarista, valamilyen piarista szerzetes iskola, intézmény, templom, vagy bármiféle piaristákkal kapcsolatos anekdota kapcsán mégiscsak erről a piarista világról írtak.
Nagy volt a merítés?
A merítés sokkal nagyobb, mint amennyit végül választottunk, és a szerkesztésnek eléggé a finisében, tehát az antológia összeállításának eléggé a végén, a finisében járunk most. Most már az édes teher az, hogy olyan mennyiségű szöveg jött össze, hogy abból már kénytelenek leszünk karcsúsítani, hogy ne legyen a kívánatosnál vaskosabb a könyv. Tehát olyan jelentős memoárok mindenképpen kimaradtak, amik nem szép irodalmi igényűek. Tehát, hogyha valaki mondjuk egy irodalomtörténeti emlékezést, mondhatok akár nevet is, Pomogács Béla például, aki piarista diák is volt, vagy Szalai Károly is ilyen, tehát a piarista emlékeiket idézik meg, de mégsem valami módon mégis inkább irodalomtörténeti aspektusból, vagy például valaki művelődés történeti aspektusból ír a piaristákról, vagy egyik másik templomról, intézményről, rendházról, és így tovább, ők is kimaradtak.
Akik bekerültek,
azok elég sokan vannak. Most az a helyzet, hogy éppen azért nyomtattam ki azt a tartalmi jegyzéket, hogy összeszámoljam, de csak nem volt időm, amíg jössz, hogy mennyien is szerepelnek majd az antológiába, de olyan 40 körüli szerzőnek kb. 50 műve, mert van, aki több művel is szerepel. Például Sík Sándor több művel szerepel, Örkény István, vagy Jelenics István. Ja, és még szempont volt az antológiánál, hogy kizárólag már nem élő szerzőknek a munkáit gyűjtöttük. Mert hát ma is születnek nagyon szép emlékezések, vallomások, memoárok, anekdoták és így tovább, de csak vagy klasszikus, vagy már nem élő, nem klasszikus, de nem élő szerzőknek a munkáiból válogattunk.
Tehát ez nem egy ilyen öreg diák visszaemlékezés?
Van az is benne, tehát vannak olyanok, akik irodalomtörténeti szempontból, mint írók, nem tekinthetők első vonalbelinek, vagy jelentősnek sem, de mint a hajdani piarista diákok mégis írtak valami szépet, valami anekdotikusan megőrzendő értékeset. De az összantológiának nem teszi ki talán a 10%-át sem az ilyen öreg diák visszaemlékezés ízű szöveg.
Meg hát korokon is átível, gondolom.
Igen, ez bocsánat.
Merítés, mert több száz évet.
Nagyon fontos, hogy ezt mondtad, mert kronológiailag szerepelnek benne, időrendben szerepelnek benne a szövegek, de nem abban az időrendben, ahogy a szerzők éltek, hanem ahogyan a cselekmény játszódik. Mert például, hogy a Kosárinél Rész Lola, ő a 20. század, még 1984-ben, őt nagyon régi szerzőnek gondoljuk, de 1984-ben halt meg, tehát nem annyira régi szerző. Viszont amiről ír, az egy nagyon régi történet az 1700-1700-as évekből. Tehát röviden is lényegre térve, úgy alakítottuk, konstruáltuk meg az antológia anyagát, hogy a piarista korszak, ami megképződik az adott szövegben, annak a kronológiáját vettük alapul, és nem a szerzői életrajzok kronológiáját.
Vannak-e húzó nevek, akik a piaristákkal, piaristasággal érintkezésbe kerültek, vagy foglalkoztak, vagy írtak róla?
Nagyon nagy a merítés, és inkább arról van szó, hogy van, aki még ki is maradt, mert például Gyurkovics Tibor is írt piarista vonatkozású műveket, tehát vannak számosan, akik, hogy a már említett Pomogács Béla, Szalai Karcsi bácsi, aki még most is élő, a Kecskeméten volt piarista diák, és nagyon szép emlékei vannak, tehát vannak olyanok, ja most megint arról beszélek, akik kimaradt, elnézést, valahogy ez erre jár az agyam. Azért, mert akik viszont bekerültek, azok valamilyen szempont szerint egyszerűen kihagyhatatlanok, úgy érezzük. Tehát hosszasan lehetne sorolni azokat, akikre egyikre másikra rá is térnék, hogyha az időkeret az megengedi. Kosáriné Rész Lola, Juhász Gyula, Vámbéri Ármin, Pásztor Árpád, Krúdi Gyula, Németh László, Örkény István, Szerb Antal, Odlik Géza, Kosztolányi Dezső, azért ez elég szép népsor, és egyikhez másikhoz esetleg szívesen mondok is valamit, hogy milyen szempont alapján, vagy miért, hogyan kötődik ő a piaristasághoz, vagy éppen, hogy mi hogyan kötődik, és mit írt a piaristasághoz.
Például?
Például a már említett Kosárinér Rézlolát, őt már említettem, ő neki nem olyan régen, hát eredetileg 1943-ban jelent meg a Perceg a szú című regénye, de később 2010-ben a Kráter kiadó is kiadta 2010-ben ezt a művet, amely egy történelmi regény, egy nőnek a szempontjai, tehát egy kicsit ilyen prefeminista alkotás. Ő maga, a szerző, Kosáriné Réz Lola, ő asszonybeszéd tetralógusnak nevezte meg műfaji szempontból a saját művét, és akkor hogyan kötődik a regény, és hát mit választottunk a regényből, amely piarista vonatkozású. A regény egy részének a főszereplője, Puss Lipótné Ficfa Anna, akinek az egyik fia Melchior, hát Mennyhért, ugye a történeti háttérforrása. A Takács Sándor iskola történeti monográfiája is közli ezt az alaptörténetet. Az az alaptörténet, hogy 1720-ban a diákok a szöveg szerint betörtek a plébánia templomba, hogy elvigyék a monstranciát, ezzel bizonyítanák azt, hogy milyen bátrak. Az történik, hát nem akarom az egész szöveg részletet elmondani, de az a fiú, aki ott marad, mert a többiek elmenekülnek és rázárják az ajtót, mert hogy az egyik tanáruk lefüleli őket, az annyira megijed, ott benne egyedül a csontoktól, kriptás helyektől és egyebektől, sötétségtől, ijesztő, rémisztő templomba, hogy elhatározza, hogyha innen élve kiszabadul, akkor papnak áll. És akkor ez meg is történik, tehát papnak jelentkezik és szerzetesnek. Egyébként a vizsgálat során, tehát a korabeli nyomozás során kiderült, hogy nem diákok törtek be, hanem egy varga a templomban, nem piarista diákok voltak, de a Kosáriné Réz Lola ezt a történetet, ezt az anekdotát piarista diákokról egy kicsit ilyen didaktikus szempontból, didaktikus üzenettel és végkifejlettel írta meg. És azért érdekes, és talán nem véletlen, hogy a Kosáriné-nek a művével kezdtük, bár, mint említettem, bár ő egy 20. századi szerző, a történet a kronológiai szempontból az egyik legkorábbi, hiszen 1720-as történetről van szó.
Akik kimaradtak, ezt úgy mindig úgy beleszólítod a beszélgetésünkbe, biztos sajnáltad, hogy ezek vagy azok kimaradtak ebből az antológiából, piarista olvasókönyvből, hát Adi az miért maradt ki?
Nekem Adi nagyon szívügyem, és a szerkesztőtársammal, Koltai Andrással hát késhegyig menő vitákat folytattunk az Adinak a maradásáról, vagy az elmeneteléről az antológiából. Hát azt tudjuk, hogy Adi kisdiákkorában Nagykárolyban piarista diák volt, és azután később egyébként olyan 13-14 évesen átkerült Zilahra, a Veselényibe, ami már református iskola volt, és Adi azt a Veselényit, az Zilahi Veselényi iskolát tekintette igazi alma máterének. Nagy Károlyt, magát a várost sem szerette, rest hullámtalan városként írja le az egyik novellájában, és magát a piarista iskolát sem szerette. Az a helyzet, hogy Adi Endrétől a novelláiban bár gyakran ír a piaristákról, de valószínűleg nem igazat, és egy kicsit olyan antiklerikális éllel. Tehát nincs Adinak igazán olyan novellája, amelyikben olyan egybefüggő olyan szöveget találtunk volna, ahol mondjuk hálával vagy szeretettel idézte volna föl a piaristákat. Van egy olyan, ahol az egyik idős testvér ilyen jámbor bolondként van beállítva, aki szentképeket osztogat és jár kell, és ilyen elhanyagolt, stb. De vagy azt sem tettük bele, de alapvetően az Adi novellákban inkább a piarista szerzetesek inkább kisasszonyoknak udvarolnak, és szivaroznak, és elmennek a színházba. Tehát ugye az egész valószínűleg nem teljesen objektív képet ír ő a... Bár az is lehet, hogy igen, de valahogy ment egy vita, hogy ennek ellenére, hogy nem csupán napsugaras írásai vannak piarista vonatkozásban Adinak, hogy mégis maradjon benne, de amellett tettük le végül is a voksunkat, hogy ne legyen benne Adi szöveg, mert Adinak nincs egy hosszabb története, mondjuk legalább 10 olyan egybefüggő mondata, ami ide való ebben az antológiában. Inkább utalások, elszólt utalások. Még egy dolgot hagy mondjak, hogy valaki azt javasolta az egyik rendtársam, hogy tegyünk bele egy olyan levelet, amit Adi Endre Gubapálnak írt. Azt tudod, hogy hol van eltemetve Gubapál? Gyöngyösen van az ember.
Gyöngyösen a Kálvárián.
Volt, de őt már exhumálták, mert a Kálvárián valami mást fognak csinálni. és most exhumálták nem olyan régen, és a Szent Erzsébet templom kriptájába került. Ő az egyetlen Gyöngyöshöz kötődő piarista. Hát meg én, mert én Gyöngyöshöz születtem, de egyébként ugye Guba Pál. Hogy ezt a szöveget tegyük bele, javasolta, mert az Ady Endre a Guba Pálnak ír egy kedves levelet, amit őrzünk a levéltárunkban, és ebben a levélben arról ír Guba Pálnak, hogy ő jezsuita szeretne lenni. De hát ez egyrészt hazugság, másrészt részegen írta, harmadrészt meg hát nem komolyan vehető kamaszkori levél ez. Van is egy ilyen verse Adinek egyébként, hogy életemnek egy csúnya fokán majdnem papnak álltam kalocsán, így kezdődik. Meg hát ugye kálvinista volt, tehát hogy ez sokféle problémát mondjuk betett volna előre. Viszont két dolgot hagy mondjak, az, hogy a novellái mellett mégiscsak van Ady Endrének olyan verse, nem is egy, ahol ilyen katolikus hang szólal meg, és a katolicizmus iránti szép szeretet. Például van egy olyan verse, mindenkinek ajánlom a figyelmébe, hogy a Pádovai Szent Antal tisztelete. Ez a Ady vers egy ajánlható katolikus szemszögből. A másik,
Pócsi Mária.
Igen, ezt akartam mondani. A másik a Pócsi Mária, ami nagyon szép katolikus hangulatú vers. Hogy is van az, hogy Mária még, hogyha Pócsi is pogányokkal is tudhat jól beszélni, tehát így meg a saját kálvini. Igen, hogy most téged, csak tégedet keres, egy szűzetlen és bűnös kálvinista. És van még egy, az pedig a Krisztus kereszt az erdőn, ami egy olyan emléket idéz meg, hogy Szánnal régen egy téli tájban mentek az apjával, és hütyörésztek, amikor keresztet láttak, mint jó kálvinisták, ugye? Nyakas kálvinisták, akik nem tisztelik a kereszt jelképét.
A faragott képet.
Faragott és az útszéli kereszteket, és ő felnőttként megköveti ezeket a faragott Krisztus kereszteket, és felnőtt fejjel megemeli a kalapját a Krisztus kereszt előtt, de már a felnőtt Ady.
Petőfi is kimaradt, itt egy kis érzet árulkodik róla. Hogy került kapcsolatba a piaristákkal, és hogyan, vagy miért maradt ki?
Ugye a Petrovics István Petőfi Sándornak az apja, mint kocsmabérlő, mészáros, mai szóval azt mondanánk, hogy vállalkozó, hogy hol ebbe, hol abba fogott bele, különböző helyekre járatta egyebek között a pesti piaristába, ide nem messze tőlünk egyébként, itt az 5. kerületben volt az iskola, és a piarista iskolában eltöltött időszaka volt talán neki a legkevésbé sikeres. Tehát nem volt jó tanuló egyáltalán, tehát a 100 legjobb tanulóban se volt benne, és a tanárai emlékezése szerint inkább lógott, inkább a színházak világa érdekelte, nem a tanulás. És érdekes módon ezt a részét, ezt a piarista korszakát tulajdonképpen majdnem, hogy el is titkolja. Tehát Petőfit azért nem tettük be summa summarum, mert nincsen piaristákra reflektáló verse, egyáltalán, semmilyen prózai műve, vagy napló részlet, vagy bármi. Talán egyik verse emlékeztethet, amikor azt mondja, hogy diligenttel frekventáltam iskoláim egykoron, szekundába ponált mégis sok szamár professzorom. Tehát, hogy igazából, mint hogyha ebben a versben egy kicsit megvallaná azt, hogy ő olykor szekundát is kapott.
Beszéltünk azokról is, akik kimaradtak, meg akik bekerültek, azok benne is lesznek.
Egy kicsit az a csata megy, hogy mi kerül be, mi nem, de hát remélem, én nagyon küzdök azért, hogy akit eddig beszerkesztettünk, meg mindegyikhez írtunk egy olyan forrásértékű lábjegyzetet, hogy melyik művéből válogattuk ki, mikor jelent meg a mű, melyik korszakot idézi meg, hogyan kötődik ő a piaristákhoz, mikortól meddig élt. És ha már ennyit dolgoztunk vele, akkor én amellett érvelek majd, hogy már ne kerüljön ki semmi belőle. Mert amiket most ezt a néhányat az elején felsoroltam, még nagy írók, mint Gion Nándor, meg mások is, tehát vannak még benne mások. És kimaradt például olyan, akiért én nagyon lobbiztam, például Bújtor István, mert ő is piarista diák volt, és nagyon kedves emlékei vannak, de mégis a szerkesztőtársam kivette azért, mert nincs igazán irodalmi értéke annak a szövegnek, amit ő Bújtor István írt. Ja, például Eszterházy Péter nevét talán nem is említettem, de őt is említhetném, hogy nagyon szép vallomással az Egy kék harisnya feljegyzései című művéből vett részlettel emeltük be őt az antológiába.
Minden esetre az a tanulság gondolom levonható, vagy le is vontad már, hogy igen sok jeles embert tanult itt, sok jeles embert adott, formált a világnak a piarista rend itt Magyarországon.
Igen, hát nagyon gyorsan hadarba fel tudnám sorolni még a felsoroltak mellett, hogy 20 olyat, aki tényleg számon tartna, vagy a magyar irodalom történet, vagy a magyar történet, vagy a művelődés történetünk. De szívesen beszélnék egy-kettőről olyanról, ami érdekesség talán.
Igen.
Mondok egy példát. Például ma már kevesen tudják, ki volt Pásztor Árpád.
Én tudom, újságíró.
Igen.
Több könyve is megjelent kutatta vagy kereste a kiszakadt, kivándorolt magyarokat, róluk is írt, Edisonnal is találkozott, stb. Ja, és róla mintázták a pásztorfiúkat, akik bekerültek a Pál utcai fiúk című könyvbe.
Ő ezt be is fallja, hogy Molnár Ferenc a művében az idősebb pásztort róla mintázta.
Kik elveszik a golyót, Einstein-t csinálnak a lemecsektől.
Az Einstein-os pásztorok, akiket ugye átveri megfürdett. És lényegében elmondta, tehát, hogy azon szerintem kevesek közé tartozol, akik képben vannak, hogy ki az a pásztor Árpád, de azért annyit mondjunk, hogy költőként is számon tartják. Szóval, hogy kiről írt először 1917-ben verset magyarul.
Kiről?
Leninről, tehát az első Lenin vers az ő tollából került ki. Hát nyilván ezt nem kell talán bele van, a zsidó volt, tehát, hogy ez a munkásmozgalomhoz, tanácsköztársasághoz kötődött, de eredetileg Pikler Árpád volt a neve, 1877-ben született, és 1940-ben halt meg, és van neki egy önéletrajz regénye, aminek az a neve, hogy a Múzi, tehát a múzeumkertnek a rövidítése. Ő egyébként nem volt piarista diák, csak úgy került bele a kötetbe, hogy a piarista diák évkönyveknek nagy értéke volt az antikváriumokban, és azt akarta mindenáron beszerezni. És akkor ez a beszerzési vágy, meg hogy ki hogyan segíti ebben, ez erről szól ez a kis rövid történet. Egy-két mondatot esetleg másokról is mondhatom.
Igen.
Például nagyon izgalmas Kródi Gyula. Kródi Gyulával nagyon nehéz dolgunk volt, mert azt tudjuk, hogy Kródi Gyula Podolinban volt piarista diák, és van is egy emléktábla a podolini rendháznak a falán. Mondhatják azt, hogy irodalmi grafomán volt, tehát olyan sok műve, olyan sok tárcája, novellája volt, hogy még a mai napig kiadatlan az összéletmű. És azért volt nehéz a döntés Kródi Gyulával kapcsolatosan, de végül is két szöveget beválasztottunk tőle, mert ő a műveiben gyakran hivatkozik a piarista diák mi voltjára, és a podolini rendházra, a podolini piaristákra, de mindig csak ilyen utalásszerűen, tehát hogy nincs egy összefüggő, tömszerűen egységes történet. Illetve találtunk, de az is olyan nehéz szülés volt magyarul. Tehát a hatalmas Kródi életműben nincsenek egész kerek olyan sztorik, amiken úgy végigvonul a piaristaság, inkább csak utalásszerűen jelenik meg, de a határszéli Podolin boldog évei az a Magyar Tükör című válogatásban jelennek publicisztikai írások alcímmel, és ebben a művében felidézi a piaristákkal is kapcsolatos emlékeit. Tudnélik, édes apja a gimnázium első évére 1887-ben a szatmári jezsuitákhoz íratta be Kródi Gyulát, de aztán később a második osztályba, főként nyelvtanulás végett, a podolini piaristákhoz küldte. Szállása Dukon szolgabírónál volt, és az osztályfőnök egy Dékány Lajos, Pasler László és Obersz József voltak. A negyedik osztály elvégzése után a Nyíregyházi Evangélikus Gimnáziumban folytatta a tanulmányait. De, mint említettem, Podolin városa és a piarista rendház romantikus helyszínként, nosztalgikus emlékekként sokszor kaleidoszkópszerűen tér vissza-vissza a Kródi történetekben.
Kedves hallgatóink, Bozók Ferenc piarista szerzetessel beszélgettem, méghozzá arról az irodalmi piarista, irodalmi olvasókönyvről, amely jelenleg még szerkesztés alatt van, de reméljük hamarosan megjelenik és olvasható lesz. Magyar Mezőgazdasági Múzeum legújabb időszaki kiállítása egy kivételes, nem sokáig mellőzött életművet mutat be. Takács István mezőkövesdi festőművész gazdag és sokoldalú alkotói munkásságát. A kiállításon Orosz Diana gyűjteményi főosztályvezetővel beszélgettem. Amikor megláttam a plakátját annak, hogy Takács István kiállítás van a Mezőgazdasági Múzeumban, számomra vagy nekem, aki elsőként mondjuk szakrális festőként ismeri, meglepő volt, hogy mit kereső a Mezőgazdasági Múzeumban.
Alapvetően ez a művész, miként minden más művész is, a kortárs múzeológia szellemében befogadásra kerül a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, hiszen nálunk rengeteg kortárs kiállítás is helyet kapott. Takács Istvánt azért nem neveznénk feltétlen kortársnak, hiszen 85-ben hunyt el a művész, de hogyha kell apropót keresni, vagy szükséges apropót keresni, akkor az egyik az volt, hogy rengeteg mezőgazdasági tematikájú agráriummal kapcsolatos képe van, és hát ő maga is egy paraszti sorból származó festőnek tekinthető, hiszen a szülei, az édesapja és az édesanyja is, hiába voltak művészi vénával megáldva, alapvetően sumások voltak, vagyis időszaki mezőgazdasági idénymunkások, úgyhogy abszolút egy paraszti családból, egy matyó paraszt családból származott a művész, és egész életében szerény emberként őrizte is a hagyományait.
Az volt nekem egy kicsit furcsa, hogy tudott ő gimnáziumba menni.
Nagyon jó a kérdés, hiszen egyszerű paraszt család gyermekeként ezzel komoly tandíjakat rótt a szülőkre. A tanárai támogatásával ugyanis fölismerték, hogy ez a fiú milyen tehetséges, okos, és a szüleivel megbeszélve elkezdték őt támogatni. Az első évet alapvetően támogatásra járta ki, aztán kitűnő tanuló lett, és utána tandíjmentességet kapott. Tehát itt tudott ő gimnázium érettségit szerezni az 1910-es évek végén, 20-as évek elején.
És hogyan lett belőle képzőművész festő?
Amikor 21-22-ben a mezőkövesdi gimnáziummal érettségizik, az a vágya született meg, hogy szeretne művészi vonalra lépni. Ugyanezek a gimnáziumi tanárok, igazgatók segítik az ő továbbjutását, és egyszerűen felköltözik Budapestre, gyakorlatilag minimális pénzzel, vagy talán pénz nélkül is, és beiratkozik, illetve felvételt nyer az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskolába, a mai MOME, Moholy Nagy Művészeti Egyetemnek a jogelődjére, díszítő festőszakra. 3 és 2 éves képzés, vagyis egy 5 éves átfogó képzést kap, aminek a végén freskófestő lesz. Hivatalosan díszítő festő művész, tehát hivatalosan is megkapta az összes művészeti végzettséget, képzettséget, és ezután kezd el dolgozni, de polihisztor művészként rengeteg irányvonalon.
Azaz, csak festményeket látunk.
Igen, de ezek a festmények rengeteg grafikai munkát is jelentenek, készít üvegablakokat, tervez kosztümterveket a 30-as évek elején, tervez végtelen számú üvegablakot is, sokszorosító grafikai eljárással, például képeslapokat, képeslapterveket, könyvborítókat és illusztrációkat. Sokáig illusztrációkból tartja fönt magát, és hát természetesen már az 5. éves, most főiskolának mondanánk, akkor iskolai képzésében, tehát felsőoktatási képzésében megkapja az első freskó megbízási munkát, és hát erre már elkészíti az első freskó terveket.
Melyik volt ez?
A Dunaföldvári templomnak volt a freskó terve, mennyezet freskó is, oldalfreskók, illetve apszisok.
És utána ezt követte még vagy 199, körülbelül 200 templomot festett ki, részben vagy egészben?
Jelenlegi kutatások és előkészítési munkák szerint több mint 300 templomról van szó. Ezek mind magyarországi templomok, és pontosan a részleges vagy teljes kifestés azt jelenti, hogy mennyezet freskók, apszisok, szentély, illetve oldalfalak, a főhajó oldalfalai. Itt jellemzően stációképeket készített, ezek úgynevezett mobil freskók, tehát képek formájában is felkerültek festmények formájában.
Ha bejárnánk, vagy beszeretnénk járni azokat a helyeket, ahol ő festett templomokat, az egész országot be kéne ehhez járnunk, minden pontját szinte.
Ez pontosan így van. A mezőkövesdi Takács István gyűjteményben, vagyis a Városi Galériában, ami egy gyönyörű otthont adó intézmény, Takács életművét láthatjuk itt végig. A bejáraton belépve egy hatalmas térképen a gyűjtemény vezetője összesítette ezeket a helyszíneket, és nincs centralizált helyszín, tehát az egész Magyarországon láthatóak ezek a templomok.
Mondhatjuk, hogy ő volt a legnépszerűbb, vagy legfoglalkoztatottabb?
Rengeteg freskófestő volt azért mellette is, de azt mondhatjuk, hogy ha a szakrális festészetet nézzük az 1920-as és 1980-as évek között, akkor Takács István neve igen kiemelt helyen kaphatna helyet, ha minden templom rögzítette volna az ő nevét, és mondjuk úgy, hogy hirdette volna is, hogy itt van ez a nagyszerű mezőkövesdi festő, akinek köszönhetőek ezek a hihetetlen és magas minőségi színvonalat képviselő freskók.
Nem akarok senkinek a zsebében turkálni, de szerintem ennek a töredékéből már elérhetne valaki, amely mai freskófestő élete végéig gondtalanul. Ő mennyire szerzett vagyont?
Semennyire. A freskó festészet az 1920-as évektől hiába volt a művészeti mecenatúra által támogatva, jellemzően a templomok, illetve az egyházkerületek megrendelései határozták meg, hogy mennyit kapott érte. A feljegyzések és a kutatások szerint igen szerény anyagi hátteret jelentett, ezért volt szükség, hogy a 20-as évek közepétől, amikor a mester elkezd dolgozni a barátaival, mint egy 3 freskó festővel együtt, kiegészítse ezt illusztrációkkal, tervekkel és hát magán megrendelésekkel, hiszen nem csak a kövesdiek, hanem Mezőköves térségében is rendeli tőle folyamatosan a szentképeket, illetve egyéb életképeket, zsánereket.
Csapatban dolgozott? Volt egy ilyen kisebb csoport, akik vele dolgoztak?
Volt egy kisebb művészbaráti kör, akiket az iparművészeti iskolában ismert meg. Ezeket természetesen, vagy ezeket a barátokat nem mindig minden esetben vitte magával, de az első 25-26-os években készült freskókat mindenképpen velük készítette. Az egyik úriember a sátorai újhelyi születésű Petrasovszki Manó volt. Ő alapvetően nem katolikus freskófestészetre, nem katolikus tematikára, hanem görög-katolikus tematikára a specializálódott, és később ikonfestő is lett. Ő volt az egyik jelentős, a másik pedig Nyíri László festőművész.
Takácsnak a színvilága az egy színes világ.
Igen, Takács a klasszikus barokk festészeti tematikákat követte, mind az illuzionisztikus freskók esetében, mind a téma választásában, mind a színeiben. Igen, azt mondhatnánk, hogy ő egy klasszikus barokk festőnek tekinthető, de természetesen a 20. században nem beszéltünk barokkról, maximum stílusában.
Tekintsünk most el a szakrális képeitől, a szakrális vonulatától. Mi az, ami még említést érdemel az életműben?
Az igazság az, hogy nem tudunk tőle eltekinteni a szakrális résztől. Egy mélyen vallásos matyó parasztember volt, aki a legutolsó tematikába is belevette és belefestette önmagát, a matyó embereket és ezt a fajta vallásosságot. Tehát akár egy matyó lányt a kiállításnak a fő munkáját láthatjuk ugye a kiállításnak a fő helyén. Ha őt megnézzük is, rögtön a szakralitás, a magasság, a szépség, a tisztaság látható, a büszkeség ezen a lányon. Ugye az összes többi munkájánál, például a zsáner képeinél is megjelenik, ez a fajta nevezzük úgy, hogy szentség. Úgy tudnánk jellemezni, hogy mondjuk a 17. századi holland festészetben, életképfestészetben, zsánerfestészetben az egyik legjelentősebb mester, Jan Fermen van Delftnek a munkásságához lehet hasonlítani a 20. század egyik legnagyobb szakrális freskó festőjét, hiszen a hétköznapi életet is úgy ábrázolta, mintha magát Istent, vagy magát a szentséget ábrázolta volna, tisztelettel, alázattal és egy teljesen másik szférába emelve őket.
Ami polihisztor sarok, az mit jelent?
A polihisztor sarok egy igazából rossz zsáner, amit én ráragasztottam. Azt a hihetetlen gazdagságot szerettem volna bemutatni, vagy szerettük volna bemutatni, ami az életműen megjelenik. Hiszen őt alapvetően a saját korában és 50-es évekig, amikor a fénykorát élte Takács István, és az 50-es évek után, amikor már mellőzött művészként dolgozott, elsősorban freskófestőként, vallásos festőként ismerték, de hogy mennyire erős volt az ő zsáner festészete, életképfestészete, portré festészete, és mellette ez a hihetetlen formai műfai gazdagság, azt pont ebben a polihisztor sarokban mutatjuk meg, ami elsősorban a kosztümterveinél jelenik meg, ahol magyaros motivumokat, néprajzi motivumokat használt, illetve mezőkövesd népi jellegét, a borító terveket, vagy akár a karikatúráit, amiből sajnos jelenleg egy darabot ismerünk, az 1921-22-es évben keletkezett gimnáziumi tablókép, ahol egyébként két helyszínen is megfestette magát a művész. Az egyik egy váltesszerep, ahol önmagát már művészként ábrázolta, a másik pedig egy ilyen gondolkodó, befelé forduló kontemplatív figura. Rengeteg műfajban dolgozott a mester.
De mindegyikben megmaradt önmaga, tehát mindegyikben meg lehet ismerni, hogy ez egy takácskép.
Mindegyikben megjelenik a mester kézattribúció, azok a jellemző színek, azok a jellemző modellálások, és az a fajta intimitás, ami például a szentképeknél, vagy nevezzük úgy szakrális témáknál is megjelenik. Vannak olyan műalkotások, ahol Jézust kézen fogja az édesapja. Ez jellemzően nem látható az európai festészet történetében. Az a fajta gyermeki szeretet, gyermeki szülői szeretet nem igazán kerül ábrázolásra. Ezért is különleges Takács István, mert úgy szól az emberhez, hogy mindenkihez tud valami különleges érzelmet közvetíteni.
Budapesten tekinthetik meg a Vajdahunyadvárban a Mezőgazdasági Múzeumban a Takács István életművét és műveit bemutató kiállítást. Ismertebb lesz így, vagy te még elismertebb is Takács István?
Tehát az egyik célja a kiállításnak, hogy az életművet be tudjuk mutatni egy budapesti helyszínen, hiszen így egységében a Mezőkövesdi Városi Galérián a Takács István gyűjteményen kívül nem láthatták. Az egyik cél, hogy megismerjék a budapesti látogatók a főváros. Másrészt, hogy elinduljon egy művészettörténeti diskurzus a művész életművéről, mind a szakrális festményeiről, mind a világi munkáiról, ha nevezhetjük így, és elfoglalja a Takács István a méltó helyét a magyar művészet történetében.
Az elhangzott riport Takács István festőművész életmű kiállításán készült a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. Beszélgetőtársam Orosz Dián nagygyűjteményi főosztályvezető volt. Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Vozari Róbert rendező operatőrt, akivel ma egy 50 évvel ezelőtt pontosan 50 évvel ezelőtt bemutatott filmről beszélünk, ez nem más, mint a Cápa, és a Cápa című filmet napra pontosan 10 évvel később mutatták be Magyarországon. Azért emlékszem erre, 1985 volt, mert el akartam menni megnézni, de még nem értem el a korhatárt, így csak a bátyám mehetett be. Néha azért beengedtek a jegyszedők, de általában szigorúan vették a korhatáros filmeket. Ha valaki rákeres, azt találja erről a filmről, hogy horror. De nekem nem az jut eszembe, hogy ez egy horror lenne.
Műfajilag igazából nem horror. A rendező is kalandfilmnek tervezte ezt forgatni, de szerintem akkoriban, ha visszamegyünk 50 évet, azért ez igazából a horrornak számít. És az külön érdekesség, hogy úgy tudom, hogy összesen 5 haláleset van egy filmben, tehát ez egy mai horrorfilmben, ez annyira elenyésző, hogy szerintem egy sorozatban lenné több ember hal meg.
Mit kell tudnunk az idén 50 éves a Cápáról?
Hát én úgy tudom, hogy ez egy könyvből készült. Ugye előbb megírták a könyvet, és maga a rendező Steven Spielberg kinézte magának ezt a regényt, aminek ugye a kezdetleges címe ez a Jaws, és mit beszéltünk régebben, hogy akkor ez mi volt ennek a magyar címe?
A magyar címe a Cápa volt.
A Cápa, de az eredeti címe akkor az a Jaws, átfordítva
Álkapocs.
Maradjunk akkor annál. Azt tudni kell róla, az is érdekességképpen, hogy általában rengeteg címet adtak először ennek a filmnek. Eredetileg még olyan, az is volt, hogy a Leviatán bosszúja. Szerintem, ami maga az érdekesség, ugye, hogy 50 évvel ezelőtt ez egy nyári mozinak indult. Igazából ez a blockbuster fogalma ettől a filmtől kezdődik.
Az
azt jelenti, hogy annak idején az amerikai mozikban csak olyan filmeket vetítettek nyáron, amire úgy gondolták, hogy nem mennek az emberek, ami kis költségvetés, nem rizikós, és a komolyabb filmeket elhagyták őszre, mert ilyenkor mindenki nyaral. És ezt a rendező meg a producer kitalálta, hogy akkor ezt most fogjuk vetíteni nyáron, a vízpartokon, mindenhol bepromózzák, addig sem volt még azelőtt olyan, hogy egy filmnek rengeteg promót készítenek, és ez volt az első olyan film, amit egyszerre 50 moziba vetítettek Amerikába. És ez a nyári abszolút filmsiker mozi, ezt hívjuk blockbusternek.
Mi volt a sikere titka?
Szerintem a sikere titka az lehet, hogy ha belegondolunk abba, hogy amikor a filmnek van egy nyitó jelenete, ugye, az szerintem egy meghatározó egy filmben, amikor elkezdünk nézni egy filmet, az első 5 percben kiderül számunkra 10 percben, hogy az nekünk való, leköt vagy nem köt le. Az a nyitó jelent annyira erős a filmtörténelemben, már szerintem most már beszéltünk erről, hogy nem látjuk magát, az üldözőt. Szerintem ez a film ez a menekülésről szól, ha így vesszük. És ha megfigyeljük a filmet, körülbelül szerintem a filmnek a 70%-áig magát, a főgonoszt, a cápát nem is látjuk a képen. Viszont érzékeljük. Azzal kezdünk, hogy a cápa szemszögéből megyünk a filmen. Hangokat hallunk. Kevés olyan film van, ami nem csak egy korszak, hanem egy egész filmipart megváltoztat, mégpedig azért, mert van ez a suspense alkalmazás a filmekben, ami ma már szinte kihaló filmben van, és ez ugye azt jelenti egy filmben, hogy mindenki tudja, hogy jön ez az élőlény, ez a cápa a film esetünkben, de nem látjuk, de tudod, mert azokat a képi megvalósításokat alkalmazzák. Valamikor nem is látjuk a tengeren se a cápát, de halljuk azt a titokzatos, azt az eredeti, azt a nem tudom hány hangjegyből álló hangzást. Tőrű, tőrű, tü-tü-tü-tü-tü-tü. Ezt is tudod, hogy jön a cápa, és nincs menekvés. Szerintem ez a titka, hogy még mai napig, ha megnézi egy olyan ember, aki az életében nem látta, de mondjuk az másik dolog, hogy szerintem nincs a világon egy olyan ember, aki erről a filmről nem hallott, vagy a zenéjét nem hallotta, mert beleépült a mai világunkba ez az egész, úgyhogy ha össze lehetne egy szóban mondani, hogy szerintem ez a titka, hogy magát a műfajt olyan szinten bemutatni, ami nagyon kevés mozi tud manapság.
Meg az is lehet a titka, hogy még ma is nézhető, hogy nagyon életszerű, tehát a cápa élőnek néz ki. Ha visszagondolunk előtte mondjuk a 20 évvel korábbi lényes filmekre, hát látszik, hogy hogy mozgatták, ilyen esti mese szintjén mozogtak akkor a Godzillák, meg a sárkányok, meg egyéb veszélyes lények, itt viszont rendesen úszik.
Igen, utána olvastam, kicsit felkészüljek itt a beszélgetésre, és képzeld el, hogy maga a rendező Spielberg kitalálta, hogy ő eredetileg ki akar menni a tengerre. Akkoriban bementek egy műterembe, nagy medencékbe felveszik az egészet, nem? A rendező azt mondta, kimenjünk a nyílt vízre. ahol kint van a hajó, már az ember látja, hogy egyszerűen a nyílt tengeren annyira egyedül van, hogy jön valami, akkor végünk van. Tehát szerintem ez is hozzátesz az, hogy kiviszik a filmet forgatni egy nyílt vízre, ami iszonyatosan nehéz. Szerintem még szárazföldön is nehéz egy jó filmet leforgatni, nem még a nyílt vizen. És eredetileg én úgy tudom, hogy 3 darab ilyen műcápát készítettek, ami azt hiszem több mint 2 tonnás volt. Csak az volt a gond, hogy úgy képzeld el, hogy a mechanikus cápát eredetileg édesvízre tervezték. Amint berakták a sósvízbe, az elektronika, a mechanika teljesen tönkrement. Ez a film forgatásban ez rengeteg időt jelent, pénz meg költséget jelent, hogy az a lényegében a főszereplő állatuk nem működik. Ezért olyan alkalmazásokat vetettek be spontán, ami a film javára vált, hogy sokkal kevesebbet tudták mutatni magát a támadó élőlényt, és ezáltal film jellegű megoldásokat tudtak alkalmazni. Emlékszel te még ezekre a ballonokra a filmbe? Megszúrják a cápát, meglövik a levegőtartályos ballonokkal. Tehát maga a cápát senki nem látja. Látod azt, hogy ott úszik, elmegy, de az egészet lentről nem látod. Ahogy meg van szúrva ezzel a szigonnyal, fogja, elviszi ezt a ballont, és egyszerűen, ahogy az a ballon mozog a felszínen, leviszi az aljára, tudják, hogy ezáltal már te is tudod, mint néző, nem is kell még látnod sem azt az élőlényt, hogy ez egy hatalmas, iszonyat erővel rendelkező szörnyeteg lesz. Olyan apró, zseniális megoldásokat tudott ez a rendező ezáltal kihozni, hogy a néző képzeletére bízza ezt. És szerintem ez a legjobb recept egy jó filmben. Amikor az embernek az agyába bele nyomatja a rendező, hogy te találd ki azt, hogy ez a szörny hogy fog kinézni. És akkor utána jön a katarzis, amikor tényleg egy iszonyat jól meg elkészített bábot látunk.
Beszéljünk a színészekről is, ugye a szereposztás Roy Scheider a sheriff, aki üldözi a cápát Robert Shaw-val együtt, és Richard Dreyfuss még, aki hozzájuk csatlakozik cápát vadászni.
Igen, egyrészt hozzá kell tennem, hogy szerintem amikor ezeket a szereplőket kiválasztották, az is szuper. Tehát, hogy 3 különböző típusú ember találtak erre a feladatra. Tehát ugye van a cápavadász, akkor van egy óceánográfus, és a technika ember az a rendőrfőnök. Tehát most ezt az egészet összegyúrják, akkor abból olyan zseniális dolog született, hogy mindenkinek van egy saját karaktere, amire egy nagyon jól odafigyeltek ezen a téren, és annyit még hozzátennék, hogy meg voltak írva ezek a szövegek, megírták a forgatókönyvben, viszont nagyon sok improt használtak a felvételek során.
Tehát improvizáltak a szereplők.
Rengeteget improvizáltak. Azt tudni kell, hogy a vadászt alakító Shaw,
Robert Shaw,
és a Richard Dreyfuss nem jöttek jól egymással. Rivalizáltak. És a filmben olyan szövegeket hallhatunk a végső változatban, amit a rendező a jelenetek próbái közben, amikor magukra voltak hagyva, mert elázott a kamera, meg nem működtek a felszerelések, ezek egyfolytában rivalizáltak a film mögött. Ezeket lejegyzetelte, és másnap ezt kellett nekik elmondani. És olyan jó szövegek készültek, hogy ez lett végül benne a filmben. Hát van az a híres mondat, emlékszel rá, amiről egyből beugrik, mi ez a film?
Nagyobb csónak kell? Ehhez egy nagyobb csónakra lesz szükséged, vagy ilyesmi?
Így van, igen, de ez az ikonikus. És ez is egy ilyen előzetes beszélgetésből született, hogy miért próbáljuk ki. Persze ez nem működne úgy, hogy csak beleírják az egészet egy filmbe, és akkor eljátszák és elmondjuk. Ez meg kell teremteni szerintem ezt a légkört, amivel ez az egész működik. Úgy kezdődik az a rész, hogy dobáljuk be a húst a tengerbe, és akkor, hogy nem ő akarja ezt lapátolni, egyszer csak megvillan a vízből, feljön a cápa, megriad az ember, hátrál, nem néz sehova, és egyszer csak kijön belőle ez a mondat. Tehát annyira megvan teremtve ez az atmoszféra a filmben, hogy ettől működik szerintem jól ez a szöveg.
Nem csak anyagilag volt nyereséges ugye ez a film, hanem azért néhány Oscart is hozott. Legjobb vágás, legjobb eredeti filmzene és a legjobb hang.
Igen, a legjobb hang, igen. A National Geographic készített az 50. évfordulóra egy ilyen videót, amit meg lehet nézni a egyik streaming csatornán, mindenkinek ajánlom, és ott rengeteg ilyen kulisszatitkot is elárulnak benne, többek között az, hogy amikor valami hiba történt, és elsüllyedt majdnem félig az egyik hajó, amin forgattak, és a hangmérnök egyszerűen fogta a felszerelést, és azt mondja, mentsetek meg, ne a színészekkel foglalkozatok, csak hang legyen meg. Na hát ez az ember megnyerte a legjobb Oscar-díjat a hangkategóriában.
Van ennek a filmnek valamiféle utóélete, mondjuk más filmekben? Készültek folytatások, nyilván gyengébbek, erősebbek, de hatása, mint olyan volt ennek a filmnek?
Mindenképpen van hatása, ugyanis ugye, mint már említettük, hogy megszületett ez a blockbuster fogalma, aztán termékértékesítés volt először a filmnél. Ez azt jelenti, hogy amikor megjelenik ez a film, kinyomják a pólót, a bögrét, meg minden olyan dolgot, ami a filmhez kapcsolódó ilyen kiegészítő eszköz, tárgy, ajándéktárgy, stb. Na, ez a dolog, ez a mai napig megy. Nem hiába, hogy elmész az utcán, lehet, hogy már óvodás gyereken azt se tudja ki, az, mi az a cápa, de ott vidít a póló rajta. Ezt tovább ültette a többi filmekben. Hát nem beszélve erre az ikonikus John Williams-es zenéről, ezre a fő témáról, hogy ez annyi filmben megjelenik, hogy szerintem a kezemen nem tudnám megszámlálni. Szerintem egy mérföldkő a mozi történelemben, hogy most ennek a jövője mi lesz, lesz-e még majd olyan rendező a jövőnkben. Mindig van egy-két sztár, vagy egy feltűnt jó rendező, mert nagyon sok jó rendező van, de amit annó egy 27 éves Spielberg nevű fickó letett az asztalra, az a zsenialitás, szerintem az elég ilyen kihaló filmben van, és amit még szeretnék hozzátenni, hogy szerintem nagyon nehéz ma már nagyon új dolgot, valami eredetit eladni az embereknek. Ez szerintem egy nagyon nehéz dolog. Tehát ugye az inger küszöbünk az már fent van a csillagos egekben. Lehet, hogy nem az a célra vezető, hogy minél véresebb filmeket készítsünk, meg minél többen meghalljanak egy filmben, hanem lehet, hogy vissza kéne menni egy picit a gyökerekhez, akár az 50 évvel ezelőtti filmekhez, hogy kicsit lassuljunk le, és teremtsék meg a mozinak azt az igazi varázsát, amire igazán szerintem az embereknek igénye van, és szükségünk is van rá.
Hányszor láttad a cápát?
Legelőször 9 évesen, aztán szerintem 2 évente megnéztem. A gyerekemmel még nem merem megnézni. A kisfiam most 9 éves. Ugye felkészülve megnéztem ezt a doks filmet, meg utána olvastam, de még nem vettem rá magam, hogy akkor leüljünk megnézni, mert szerintem még mindig nem is az, hogy hány ember hal meg egy ilyen filmben, hanem az az atmoszféra. Szerintem az még egy ijesztő lehet egy mai ember számára, plána az megnézi egy 10 méteres nagy vásznon.
Köszönöm szépen Vazári Róbert rendező operatőrnek, hogy itt volt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában. Nem kellett messze menned, mert egy emeleten vagyunk.
Bizony, igen. Köszönöm szépen.
És köszönöm szépen a zenei szerkesztést Asvári Dettinek, a technikai lebonyolítást pedig Tompos Péternek. Mindannyiuknak szép napot és további jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja.